Puskás Péterrel beszélgettek, színész, előadó művész, énekes, és hát lassan 40 éves vagy, Péter, és még mindig Peti. Te hogyan birkózol meg ezzel? Ez sokként hat rád, vagy úgy érzed, hogy kényelmesen vagy végül is, elértél nagyon sok mindent, van egy klassz családod, nyilván vannak terveid is. Megbékézte a korral? Az idővel egyáltalán, mint fogalommal?
Most kellett rádöbbennem, igen, hogy azért telik az idő. Már nagyon jól érzem magam, és azt érzem, hogy a életem egyik legjobb szakaszában vagyok. Köszönhetően a feleségemnek, ami körbevesz, amikre rájöttem az elmúlt években, amilyen hangulatom van. De azért az, hogy 19 évesen jelentkeztem a Megasztárba, és akkor indult el végül is az én felnőtt életem, azért abban furcsa belegondolni, hogy most 38 éves leszek, és gyakorlatilag végül is a fél életem, most már tényleg felnőttként éltem, és most nem az van, hogy belekezdtem a nagybetűs életbe, hanem most már végül is azért nagyon távol van a kisbetűs élet tőlem.
Tulajdonképpen a színész szülők predesztináltak arra téged, hogy te azért valahol ott a színpad környékén leszel felnőtt?
Ők nem szerették volna, de az biztos, hogy ők predesztináltak. Tehát az, hogy ott lehettem a színpad közelében, hogy nem színpad közelében lehettem, hát gyerekkoromban beosontam a díszlet mögé, és onnan néztem az Aranyán a színházban az előadásokat. Tehát alapvetően megfertőzött ez a közeg, és nagyon szeretem, és nagyon-nagyon boldogan gondolok vissza tényleg a gyermekkoromra. Attól függetlenül voltak azért nehéz részei, tehát az nekem azért furcsa volt, ami nagyon megmaradt, hogy ameddig a többiek szülei otthon vannak, az ennyi meg nincsenek, tehát majd csak este 10 után jönnek haza. Az furcsa volt, de az, hogy viszont ott töltöttem az egész gyerekkoromat, az viszont nagyon megragadt, és ők ugyanabban arra próbáltak egyengetni, hogy ne legyek művész, és ne legyek a színház közelében, a színpad közelében, de ezt egyszerűen nem lehetett levetkőzni. Tehát a gimnáziumban már szerettem volna zenekarban szerepelni, énekelni, érdekelt a fotózás, a videózás, sőt, tehát végül is arra készültem gimnáziumban, ami a filmművészetire fogok jelentkezni, csak én akkor nem színész leszek, ha ennyire lebeszélek a szüleim, hanem rendező leszek, és aztán ugye jött a Megasztár, és azóta végül is sikerült megélnem az álmaimat, vagy belekóstolom rengeteg mindent. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nyilván ez nagyon benne van, és az egész közeg, az egész hangulat, az itt van bennem folyamatosan.
Visszatérve a szüleidre, tulajdonképpen kik neveltek titeket az öcséddel? Nagy szülők, mert hiszen azért egy színész házaspárnál, még úgyis, hogy az egyik szülő színész, azért marha nehéz mondjuk egy főpróbahét, de nyilván azért két gyerekkel, két szülővel nem lehetett egyszerű.
Igen, hát ezért én nagyon hálás vagyok anyukámnak, mert ő végül is pont emiatt úgy döntött, hiszen az ő szülei színészek voltak, a nagyszüleim és Besztercei Pál és Görög Mara, ők is színészek voltak, és anyukám azért rengeteget mesél erről, ráadásul balettintézetbe járt, hogy alapvetően neki azért hiányzott az, hogy a szülei ott legyenek vele, hogy ők is egész nap jártak, rengeteget jártak fellépni vidékre, táncos komikusok voltak, hogy nagyon keveset voltak otthon, nagyon sok keveset voltak vele. Nyilván elfoglalt a balettintézet, tehát hogy nem nehéz is volt közös időt találni, de talán pont ezért volt az, hogy 40 éves korában, amikor az öcsém megszületett, akkor úgy döntött, hogy valakinek azért otthon kell lenni a két gyerekkel, és igenis gondjukat viselni, úgyhogy emiatt azóta is nagyon hálásak vagyunk szerintem öcsémmel, de az biztos, hogy azért művész szülők gyerekeinek lenni, van egy nagyon szép romantikája az egésznek, és van egy nagyon nagy büszkeség a dolognak, de az idő beosztás miatt azért bizony azért az igényel, azt gondolom az egyik, a szülők részéről egy nagyon nagy felelősséget, és egy nagyon céltudatos időbeosztás, hogy igenis, nagyon klassz, nagyon sok helyre kell menni, de a gyerekekkel törődni kell, és valahogy meg kell találni az időt számukra.
És akkor ők ezt megoldották, tehát nem volt nagyszülő, vagy
volt,
néni?
Volt, tehát mégis mi egyébként egy három generációs, sőt, hát volt, amikor négy generációs lakásban nőttünk fel, akkor az egyik szobában a dédszülők laktak, a másikban a nagyszülők, én meg a szüleimmel laktam a harmadikban. Tehát ott voltak a nagyszülők, csak nagypapám nagyon hamar meghalt, tehát én 9 éves voltam, amikor ő elhunyt, tehát utána a nagymama volt az, aki egyébként, akire rá lehetett bízni minket, de akkor már anyukám egyre többet volt otthon, és úgy volt vele, hogy most már fontosabb számára a család is, hogy a gyerekekkel legyen. Apukámeket ugye, amikor megtűnt az Aranyán a színház, akkor meg vidékre szerződött, akkor vidékre volt lehetőség szerződni, és végül is aztán 25-30 éven keresztül aztán vidéken játszott. Úgyhogy amit mondtál, főpróba időszak, hát igen, hát az azt jelentette, hogy szerintem benne vagyunk még a képben, hogy két hetet akkor nem volt otthon.
Akkor ez egy ilyen nagy családos élmény. élmény volt nektek az öcséddel. Tehát nem is tudom, hogy ti el tudjátok képzelni azt, hogy valaki mondjuk egyke és egy szülő neveli.
Most már el tudom képzelni, hiszen a feleségem egyke, és mindig mondja, hogy bárcsak lett volna testvérem, mert azért a testvéri kapocs az nagyon fontos, de egyébként szerintem a családunkra nagyon jellemző az, hogy nagyon összetartóak vagyunk, hogy keressük egymást, figyelünk egymásra, és hogyha csak azt mondom, hogy végül is én azt mondom, hogy négy testvérem, vagy három testvérem van, tehát négyen vagyunk testvérek, az Ancsi a fél testvérem, és Dorka, akit mondom a mostoha testvérem, olyan csúnya szó az, hogy mostoha testvérem, de az, hogy igazából köztünk vérrokonság nincsen, de ő is a testvérem, a kisugom a Dorka. Úgyhogy nálunk szerintem ez nagyon jellemző, és az egész családra, hogy nagyon vigyázunk egymással, és nagyon figyelmesek vagyunk egymással. Úgyhogy mindig abból indulok ki egyébként, hogy én egy nagyon szerencsés helyzetben vagyok, nem csak a karrierem szempontjából, hanem a család szempontjából is az, hogy van egy biztos háttér, és azt gondolom, nagyon jó értékeket tanultam a családról. Úgyhogy én mindig ebből indulok ki, amikor valamilyen konfliktus helyzet van, vagy egyáltalán, hogyha csak az egyesületről akarok beszélni, mert nyilván szeretnék majd róla, de hogyha szóba kerül, hogy mindig ez jut eszembe, hogy hát igen, azért valószínűleg nagyon sok gyereknek viszont nem adatott meg, hogy ilyen ideális környezetben nőjön fel.
Ha már a családról és a karrierről beszélünk, akkor beszélünk a nemzetközi sikerekről, amit a nevednek köszönhetsz. Gondolom Puskásként nem egyszer megszólítottak reptereken és szállodákban.
Igen, hát sőt, nem hogy megszólítottak reptereken, szállodákban, hanem egyszer végül is díjakat is vettem át Puskás Ferenc helyett. Ez egy nagyon szövevényes történet. Ez 20-30 éve történt, amikor 10-11 éves lehettem, és a színész válogatottan mentünk Olaszországba, ahol volt egy gála mérkőzés, ahol a tiszteletbeli védelnök, vagy nem is tudom, hogy fogalmaz, vagy az ő tiszteletére Puskás Ferenc számára, és egy olasz legenda számára rendeztek egy ilyen gála meccset, ahol szegény már nem tudott eljönni, mert azt hiszem, akkor már betegeskedett, és le kellett mondania, de azt találták ki a színész válogatottban, nem akarok mondani, hogy kik találták ki, de voltak bűnrészesek, én igazából az áldozat voltam ebben, hogy akkor mondjuk azt, hogy akkor a Peti az unokája. Hogyha már ő nem tudott eljönni, akkor legalább az unokája eljön.
Színész eljátszott.
Persze, és akkor így gyakorlatilag 9-10 évesen ott álltam egy gála mérkőzésen, elvégeztem a kezdőrugás, interjút adtam olasz lapoknak, és aztán oda is jött hozzám ez az olasz legenda, akinek sajnos nem tudom a nevét, de emlékszem, ott azért már elkezdtem sírni. Tehát azért ott 9 évesen, ott már elkezdett lelkiismert fúdásom lenni, hogy egy ekkora átverésben veszek részt, és én vagyok a főszereplője, és akkor odajött hozzám, és megkérdezte az a 70-80 éves bácsi, hogy és a nagypapa hogy van, és akkor ezen fordították, és láttam rajta, kicsit ő is így sír, hogy a nosztalgiázik, hogy itt a kis unoka, még soha nem találkozni, és mondom, hát jól van, csak sajnos nem tudott eljönni, és Spanyolországban van, és nem tudom milyen elfoglaltsága van. Akkor azért, mert én is elkezdtem könnyezni, de akkor valószínűleg azt gondolták, hogy a meghatódottság miatt, és emlékszem, hogy akkor egész éjszakán keresztül apukám meg a Rudolf Peti vigasztalt, hogy hát néha ilyen fületések beleférnek az életbe. Ez egy ilyen kis kedvesség volt a részükről.
Itt siklott ki minden.
Itt ment tönkre az egész lelki fejlődésem.
Csodálatos történet. Nem gondoltam, hogy ennyire komoly hatás.
Úgyhogy ráibázz erre, tehát nem csak, hogy...
Csodálatos. Te de mondtál valami olyasmit, hogy beteljesítetted az álmaidat, és akkor azt mondom, hogy színészeknek ugye vannak szerepálmai, televíziós műsorvezetőknek is vannak olyan dolgai, meg elképzelései, hogy na ezt egyszer meg akarom csinálni, vagy egy ilyen formátumot meg akarok csinálni, és hát minden énekes a Wembleybe akar föllépni, vagy legalábbis amikor a 80-as években még így volt. Nem tudom, hogy van ez most, vannak neked ilyenek, mind a három műfajban, vagy témában?
Vannak. A színházzal kapcsolatban mégis nem egy személyes szerepálmom van, hanem egy nagyon konkrét kívánságom, hogy valami történjen a színházi közeggel, mert azt érzem, hogy nagyon rossz felé halad, nagyon alacsony a megbecsültsége az egész színész szakmának, és egy nagy rohanás az egész. A fizetésekről most ne is beszéljünk, szóval az, úgy érzem, hogy az...
Hát a megbecsültség azért az, hogy nem erre gondolsz?
Arra is gondolok. Tehát engem nagyon sajnálom, hogy igazából az a fajta... véleményvezérség, az a fajta tisztelet az egész szakma iránt, ha csak arra gondolok, hogy mit jelentett 10-20 éve színésznek lenni, hogy mit jelentett a nagyszüleim idejében, hogy azért az tényleg egy nagyra becsült és nagyon értelmiségi szakma volt, ahol azt gondolom, hogy olyan tisztelet nyert a színészeknek és a művészeknek, ami szerintem ma már nincsen meg. Nyilván keresni kell ennek a felelősségét mindenkiben, hogy ez miért történetett így, de én abban bízom, hogy azért az változni fog, és a fiatalok között egyre többen vannak, akik esetleg érzik, hogy ezen a közösségen valamit változtatni kell. Ez az egyik álmom a színházzal kapcsolatban, tehát ott külön szerepálmom nincsen. Nyilván, hogyha a Luke Skywalkert eljátszhatnám, majd annak nagyon örülnek.
Igen, de várjál, azért egy picit próbálnám én ezt artikulálni, mert nem hiszek annyira neked, mert azt mondom, azért elsősorban nyilván zenés darabokban.
Abszolút.
A zenés daraboknak van egyfajta csúcsa Magyarországon, de nyilván van, akinek sikerült, nem feltétlenül, sőt, én nem is tudok olyan magyar művészt, de más országokból, akár hasonló méretű skandináv országokból emberek kimentek a Broadway-ra és a Broadway-ról Hollywoodba, stb. Mindenkiben benne van a potenciál és a lehetőség, sőt azt gondolom, ahogy egyre inkább nyílik a világ, ahogy egyre inkább beszélnek, főleg a te generációd nyelveket, erre talán egyre több a lehetőség.
Igen, de ami mondjuk egyébként nekem célom, és egy jól rákérdeztél, és most ebből a globális megfejtésemből így tényleg egy személyesebb gondolatot, hogy igen, szerintem a zenés színháznak azért van a színész szempontjából azért egy korlátoltság, vagy határai. Tehát, hogy eljátszottad mondjuk én is a rádiós, tehát vannak a nagy műzikelek, és Magyarországon az egy kicsi piac van, tehát ez nem mondhatnánk, hogy azért annyira kockázatos műzikeleket játszunk, vagy sok lenne a kísérletező műzikel, vagy kísérletező zenés színház. Tehát vannak a bejáratott műzikelek, a valahol Európában, a padlás, amik így szépen mennek körbe az országba, és akkor egyszer-egyszer a nagyobb műzikel színházak megpróbálkoznak egy-egy új ősbemutatóval. Tehát azt gondolom, hogy színészként is van egyfajta izgalom afelé, hogy nyissak, tehát nyissak, és alapvetően a prózai színház felé, és más műfajokban próbáljam ki magam. Másrészt pedig tényleg az, hogy változik az ember, idősödik, eljátszottam ezeket a bombiván szerepeket, vagy fiatal fiúk számára írt szerepeket, de nekem is alapvetően meg kell találnom majd a hangomat ezzel a korral, hogy igen, most már nem a fiatal fiúkat játszom, hanem meg kell találnom egy másik szerepet számomra a színházban. Úgyhogy ezzel abszolút vannak céljaim, de azt gondolom, hogy ezzel most türelemmel kell lennem. Tehát, hogy szerencsére nem a megélhetésemről van szó, hogy most jövő hónapban játszom a színházban, vagy sem. Tehát nem ezen kell izgulnom, és nem szükségszerűen kaparnom a lehetőségek iránt. Én úgy érzem, hogy meg kell találnom azt a közeget, ahova nekem tovább kell majd lépnem benne.
És gondolkodsz azon, hogy mondjuk túllépj az országhatárokon? Vagy fölmerül ez lehetőségként? Mert azt gondolom, hogy végül is videókat, casting anyagokat lehet küldeni, ügynökségek vannak mindenütt, aztán meglátod, hogy mi történik.
Ha valamivel szeretném túllépni a határokat, akkor én azt gondolom, max a zenekar. De már abban sem vagyok biztos. Tehát szerintem meg kell találni Magyarországon, a saját országodban azt a sikert, amiről álmodozott az ember, mert egyrészt már sokkal jobban szeretek otthon lenni, tehát mondjuk a 20-as éveim tényleg mentem, csináltam, sőt, kicsit azért sem gondoltam, hogy amúgy színésznek lenni a 20-as éveidben a legjobb, mert akkor nincs családod, akkor csak mész, bulizol, lejátszod az előadást, bulizol, majd ötig el vagy, csajozol, és aztán reggel felkelsz, és meg tudod csinálni a próbát, szerintem addig a legjobb buli az egész, és aztán annyi fizetést kapsz, hogy tök mindegy, egyáltalán nem lényeges. Viszont már sem úgy jövök vele, hogy ilyen hosszú távú új kalandokba már egyáltalán nem neveznék be, mert most már azt szeretem, hogyha megcsináljuk, amit meg kell csinálni, új célokat nézünk, de alapvetően szeretek otthon lenni, szeretek a feleségemmel lenni, szeretek időt tölteni a családommal, örülök neki, hogy végülis a apukám is mostan nyugdíjas, így nagyon sokat járnak hozzánk, mi is hozzájuk tudunk menni, Bogi szülei is rengeteget vannak nálunk. Alapvetően ezt az életet én nagyon élvezem, és ez az, ami azt gondolom, hogy amiért jól érzem magam az elmúlt években, hogy végülis sikerült ezt az egyensúlyt megtalálnom, hogy a munkában is kielégítő a feladat, és egyébként a családra is annyit tudok lenni, amit szeretnék. Úgyhogy számomra ez az, ami cél, hogy hogyan lehet ezt az egyensúlyt végül is majd fenntartani a következő években, meg hát nem következő években, következő évtizedekben.
Említetted a zenekarodat. Lassan 10 éves a Biebers, ugye?
Most lesz 10 éves, igen.
Na, hát
igen,
gratulálok.
Köszönöm szépen.
Másrészt nyilván, amikor alapítottátok, akkor azért arra gondoltatok, hogy nemzetközi karrier.
Igen,
gondolom ezt a név alapján is. De valószínűleg, ha most őszintén belegondolok, akkor minden zenekar, amikor megalakul, akkor valóban a Wembley-t tűzi ki célul, vagy legalábbis a nemzetközi csártokat, és valahol az lebeg a szeme előtt, hogy hát tényleg betörni egyszer magyar zenekarként a nemzetközi piacra. Nem feltétlenül baj, hogyha ez nem jön össze, hiszen egyébként nagy a magyar nyelvterület, és sok felé lehet játszani. Az egy másik kérdés, hogy végülis az utóbbi hát nem is tudom, 20-30 év szól újra arról a könnyűzenében, hogy koncertezni kell és melózni kell, mert ugye CD-t már nem lehet eladni, meg semmifajta hanghordozó, tehát azért már nem fizetnek, de akkor mik a tervek a zenekarral?
A zenekarral rengeteg terv van, és alapvetően azért sok terv azért a kényszerből alakult, hiszen a Covid az, hogy két év kimaradt, sőt, végig is majdnem 3 szezon kimaradt abból, hogy úgy zenekarozzon az ember, ahogy megszokta, és tudjon egyről a kettőre gondolkodni, és aztán meg is valósítani a terveket. Tehát kényszer szült sok tervet, de én úgy érzem, hogy az elmúlt egy évben rengeteget dolgoztunk, sok dal jött ki, és hát amit mondtam, hogy ez egy 10 éves a zenekar, tehát ott is át kell alakulni. Tehát mi 10 évvel ezelőtt, ha belegondolok, miről énekeltünk, tehát nem hiába énekeltünk angolul, és most el sem merem mondani, miről szóltak azok a dalszövegek, tehát annyira furcsán hangzene a számból, de hát nyilván most meg kell találnunk a saját hangunkat, hogy mi az, ami önazonos, hiteles, és jó, valahogy jól szól a zenénkben, mert akkor egy fesztiválozó zenekarok voltunk, vagy fesztivál zenekar voltunk, ami fesztiválozott témákról szólt, ma meg már alapvetően már van gyerek a családban, a zenekarban már van, akinek gyereke van, máshogy gondolkodunk, más időbeosztásunk van, és hát én is teljesen megváltoztam, úgyhogy most nekünk a legnagyobb cél az, hogy megtalálni azt a vonalat, de én azt gondolom, hogy most már azért kezdjük megtalálni, ami megint meg tudunk szólni, és megint hitelesen, és egy új korszakba tud lépni a Beavers. Ez rengeteg munka kell, de én azt érzem, hogy most öcsémmel nagyon elhatározottak vagyunk. És
ezt tulajdonképpen ti viszitek ezt a dolgot?
Mi ketten? Én azt, tehát igen, hogy azért ezt is meg kellett tapasztalni, hogyha valamelyikünk kiszáll ebből, tehát valamelyikünk azt érzi, hogy most egy kicsit úgy hátradőlök, és úgy történjen saját maguktól, vagy a másik vegye át a felelősséget, akkor az nem működik. Tehát akkor működik a Beavers, hogyha mind a ketten hiszünk benne, és csináljuk, és dolgozunk rajta. És emiatt egy kicsit egyébként felelősség, hibásnak is érzem magam, hogy mondjuk a Beaversnek akár a Covid alatt, vagy előtte volt egy kis törése, vagy éppenséggel azt lehetett látni, hogy kevésbé jönnek a dalok, hogy nincs olyan lendület benne, és azt érzem, hogy igen, hogy az X-faktornál talán egy kicsit többet kellett volna energiát fektetnem az X-faktor mellett abban, hogy a zenekar is ugyanúgy működjön, mint ahogy működött előtte az X-faktor nélkül, és nyilván öcsém is így van, hogy öcsének is nagyon sokat változott az élete, 20 éves időszakának a közepén volt, tehát azt gondolom, hogy az is egy váltókorszak mindannyiunk számára, akkor ő volt egy kicsit távolabb a Beaverstől, és most van az, hogy megint egymásra találtunk, és megint nagyon hiszünk benne, és megint jönnek az ötletet, dobáljuk egymásnak, meg is valósítjuk őket, és ennek nagyon örülök, mert végülis a Beavers ebből jött, hogy egyszer csak elkezdtünk olyan dolgokat csinálni, amiket akarunk, otthon ücsörgünk, volna forgassunk klipet, forgass, miről fog szólni a klip, nem tudom, ma este kitaláljuk, ma lemegyünk a szimplába, és kitaláljuk, hogy mi legyen holnap a klip, és aztán így egészen elképesztő termelékenységgel kezdtük el a Beavers, és is ez lett a sikere, és azt gondolom, hogy most is ugyanazt kell csinálnunk, hogy azt a 20 éves lendületet, amit akkor elkezdtünk, azt most át kell ültetnünk, csak egy sokkal koncepciózusabb formában. Úgyhogy ez a terv a Beavers-el, hogy igen, és mert azt gondolom, a termék marha jó, tehát ha bárki eljön a koncertre, úgy megy haza, hogy azért ez komoly koncert volt, és az, amit most egyébként tovább kell majd díszítenünk.
Na, hát hajrá, így legyen, és akkor át is tértél a harmadik lábra, a harmadik témára, amit pedzegettünk, az a tévé, ugye az X-faktor mondtad. Ha én lennék a világ egyik leghatalmasabb és leggazdagabb kereskedelmi televíziójának az elnöke, és azt mondanám, hogy Péter fiam, gyere, ülj le az irodámba, hát arról lenne szó, hogy tulajdonképpen arra gondoltunk, hogy csinálnánk valamilyen műsort, amilyen szeretnél. Pénz, díszlet, stb. Nem akadály, annyi kamerát kapsz, amennyit akarsz. Mit csinálnál? Milyen jellegűt csinálnál?
Milyen jellegűt csinálnék? Hát én igazából csak három kamerát kérnék, és egy beszélgetés műsort csinálnék, mert az, ami engem nagyon érdekel, az a beszélgetés, mert rengeteg emberrel találkoztam az életemben, tehát pont amikor az esküvőn volt, és akkor tettük össze, hogy kiket hívjunk meg. Hát gyakorlatilag én olyan 1000 embernél tartottam, és onnan kellett lenni. Mert hogy csak arra gondolok, hogy Megasztár, a színház, a forgatások, a filmforgatások, a tévéműsorok, és az, amit én szeretnék, hogy most én legyek a másik oldalon, én legyek az, aki kíváncsi, és faggat, és kíváncsi a másik emberre, mert hát nem utolsó sorban rengeteg dolog van, hát amit talán nem tudnak rólam, hogy imádom a történelmet, imádom a filozófiát, hogy nem hiába az egyesületeink, hogy végülis az is egy reflektálás a magyar társadalomra, hogy nehéz helyzetben lévő iskolákba viszünk sport és hangszereket, a természetvédelem. Ezek mind olyan dolgok, amit úgy kikívánkoznak belőlem amellett, hogy tévéműsorokban szerepelek, és ilyen-olyan hangulatú, szórakoztató ipari termékekben vagyok jelen, de alapvetően engem ez nagyon érdekel, és végülis aminek nagyon örülök, hogy például a való világnál, aminek lehet ilyen-olyan a megítélése, általában negatív, mert elég sokan nézik.
Azért készül
most már több mint egy évtizede, de ott is nagyon örülök, hogy például múlt legutoljára csináltunk egy műsort a családon belüli erőszakról és a nők elleni házastársi terrorról. És én annak örülök, hogy annak az egyik végis szülőatya voltam, hogy mert a való világ marha érdekes műsor, hogyha egy kicsit lehántjuk róla az előítéleteinket, hogy bejönnek emberek, akik elvesztik az összes kapcsolódási pontjukat, és semmi más nem kapaszkodhatnak, csak a saját ösztönekre, azokat, amiket hoztak otthonról, és nagyon érdekes, hogy igen, ott a bent, a villában kijönnek belőlük azok a dolgok, amiket otthon láttak, és ettől lesz az egész tényleg a valóság, ami lecsapódik ebben a műsorban, és nagyon érdekes volt erről beszélgetni, hogy hát múlt előző évben nagyon megfigyelhető volt, hogy bármennyire is beszélünk a női egyenjogúságról, azért nagyon erősen észrevehető volt, hogy ehhez képest csak azt látjuk, hogy egy hierarchikus rendszer van, a férfi van a tetején, a nő alul, és gyakorlatilag egy teljesen lelkileg, testileg kiszolgáltatott helyzetben van, és erről csináltunk egy beszélgető műsort egyébként, ahol kibeszéltük ezt a jelenséget, és ez szerintem egy nagyon fontos lépés volt a való világnál, hogy igen, van a szórakoztató része, és bármennyire is azon vagyunk, hogy tiszta legyen a szavazás, hogy ne befolyásoljuk a nézőket, de azokat a jelenségek, amik feltűnnek ebben a műsorban, azokat viszont társadalmi szinten szerintem feldolgozhatjuk. Úgyhogy engem ez érdekel, és hogyha persze nyilván, hogy sok pénzt adnának el, az se baj, de egyébként egy kis költségvetési műsor is megfelelne.
Tök jó lenne, ugye kereskedelmi csatornákat nem szabad dicsérni, de azért ezt el kell mondani, hogy az RTL az mindig is fogékony volt és érzékeny volt a társadalmi problémákra, meg témákra, még a legelején a Barátok közben is nagyon sokszor tematizáltak olyan dolgokat, amik azért nem feltétlenül egy kereskedelmi tévé vagy egy napi sorozat profiljába valók. Azért érdekes, amit mondasz, mert ennél az asztalnál, ebbe a szobába, ezen a helyen mondta Attila, a közös barátunk, néhány hónappal ezelőtt, hogy milyen érdekes, hogy abban a pillanatban, hogy kiirtották a televíziókból a beszélgetésműsorokat, hiszen egy-két ilyen politikai kerekasztal beszélgetés az van, de tulajdonképpen az a típusú amerikai talk show, vagy nem amerikai, de az, hogy tényleg ül két ember és beszélget, és nem feltétlenül a világ megváltó gondolatokról, hanem egyszerűen csak tracsparti van a szónak a legjobb értelmében. Ez eltűnt a televíziókról, és azonnal fölköltözött az internetre, és mindenki beszélgetésműsort csinál, és tulajdonképpen vissza is kérdezek, hogy oké, csak három kamera, most három kamerád, neked is van, nekem is van, és még két lámpát is össze tudunk rakni.
Abszolút.
Tehát tulajdonképpen ehhez nem sok minden kell, hogy ezt megcsináld. Az biztos, hogy a világ leggazdagabb embere és tévécsatornája.
Nagyon örülnek, hogy akkor jó, sokat tudok spórolni ezen az ötletem. Egyébként meg is fogom csinálni. Tehát végülis azt gondolom, hogy végülis arról már beszélgetek, hogy a feleségemmel, Bogival azért nagyon sokat gondolkodunk, és végülis most csináltunk is egy stúdiót, és ezen fogunk dolgozni, hogy gyakorlatilag egy saját csatornát hozzunk létre, ahol azokat a témákat érintjük, olyan személyekkel, olyan műsorvezetőkkel.
A Boginak volt is ilyen műsora.
Volt. Hát sőt, hát azért azt mindig elmondom neki, hogy ezt soha ne felejtsd el, szerelmem, hogy végülis te úttörője voltál a podcastnek, hiszen te voltál az első, aki egy sikeres podcastet csinált, a Hétkor nálam címűt.
Igen,
egy beszélgetős műsor volt, ahol a Late Night Show-kat így nagyon piciben a szobában megcsináltad, hogy bejött egy közszereplő, beszélgettél vele, játékokat csináltatok, és az első portré műsort mégis te csináltad, az új hullámos portré műsort. Visszatérve egyébként csak, amit mondtál a tévéről, hogy egyébként meg az nagyon érdekes, hogy miközben arról beszélünk, hogy ma mennyire vad a tévé, hogy mennyire más. De hát közben most, amikor visszanézel egy Uborka című műsort, vagy egyébként a Szomszédok, nem, hogy amikor reflektálunk, meg tematizálunk dolgokat, amikor a Szomszédokban a rezsijárakról beszélnek, azért valljuk be, ma már egy furcsának tűnik, hogy egyébként tévésként is, mert azt mondom, hogy azért jó bátrak voltak, hogy erről ezeket bemerték vállalni, ezeket a témákat. Tehát miközben azt mondjuk, hogy nagyon kinyílt a világ, alapvetően azért talán csak arról beszélünk, hogy egy kicsit másfelé tolódott, és másban merünk egyébként megszólalni, viszont vannak olyan témák, amiket inkább szeretünk békén hagyni.
Igen, mindig van prüdéria, csak mindig más van a fókuszában.
Pontosan, igen.
Valahogy így van ez. Nagyon sokat beszéltél az egyesületeidről, akkor most már beszélhetsz bátran róluk, de először is azt kérdezném, hogy honnan jön ez a társadalmi érzékenységed? Ez otthonról, vagy egy minta, vagy egyszerűen csak ezzel születni kell?
Egyrészt otthonról jön, tehát hogy azért az nagyon megmaradt bennem, hogy anyukám mindig összegyűjtette a ruhákat, és elvittem, amikor öcsém Calvin térre járt, nem pont a Calvin térre, de mellette járt iskolába, hogy azért mindig elvitte a ruhákat a hajléktalanoknak, segített ezekben a dolgokban. Ez nagyon megmaradt, tehát azért erre nagyon büszke vagyok. És akkor merült fel ez bennem, amiket pont a Megasztár után elvittek egy Olvasunk Együtt kampányra, ahol hát mentem, nem tudom, mindig elmondom, de aztán soha nem jut eszembe a településnek. De hát azért mégiscsak 90% munkanélküliség, 80% kisebbség, tehát én úgy indultam el Budapestről, mint a értelmiségi fehér családból kiszakadt kisfiú, hogy azért itt valószínűleg meg fognak engem késelni, és én innen nem jövök haza. Tehát nagyon szép cél, hogy viszünk könyveket, de azért ez az életembe fog kerülni. És emlékszem, hogy bementem, és ott állt 25 kis cigány gyerek, és álltak, és József Attilát szavaltak, és megláttak, csillogott a szemük, hogy úristen, eljött ide egy ember a tévéből, könyveket hozott, és akkor jöttem rá, hogy igazából minden gyerek amúgy ugyanolyan, ugyanazt szeretné, szeretetet, törődés, visszajelzés szeretne, csak sajnos ez a környezet, az igen, amiről beszéltünk, nem az, ami nekem megadatott. És akkor jöttem rá, hogy igen, hogy ez a tévészereplés, hát ez igazából nem is értem, hogy miért vagyunk ilyen kevesen, akik erre használják, hiszen a legjobb dolog, hogy már néha annak örülnek ezek a gyerekek, a most rossz helyzetben lévő gyerekekre gondolok, hogy ott vagy. Hogy úristen, hogy itt van egy ember, aki eddig csak a tévében volt, és most lejött hozzánk, és egy kis törődést kaptam tőle, és hogy akkor van példa az életemben, hogy én milyen szeretnék lenni, és most ezt élőben is láthatom, és ha még egy jó szót is szól hozzám, az már a prémium. És akkor jöttem rá, hogy egyébként hogy a közszereplés, meg a népszerűséget egyébként marha könnyen fel lehet használni jó célok érdekében, és én arra gondolok a Budapest Egyesület, a Bűnözetér Egyesületek, hogy nagyon gyorsan beindultak, és nyilván nagyon sok ilyen egyesület van.
Mondd még egyszer az egyesületek nevét.
Füri Zenetér Egyesület, a másik pedig a Budapest Egyesület. A Füri Zenetérben ott gyerekeknek tartunk ingyenes kórusfoglalkozást, zenészekkel, meg saját kis zenekarunk van, illetve nehéz helyzetben lévő iskoláknak viszünk sport és hangszereket. A Budapest pedig egy fásításra foglalkozó egyesület, de mi kifejezetten a Budapestre koncentrálunk, hogy mecénásokat, civileket, cégeket keresünk arra, és aztán megkeresünk az önkormányzatokat, hogy van a hely, ahol pótlásra van szükség, nincs fedezet rá, és akkor mi abban segítünk. Úgyhogy most például, hogy egyébként vele gondolok, hogy másodra csináljuk, és most ősszel az Andrássy úton fogunk ültetni fákat, hogy Csepelen 30
fákat. Lehet jelentkezni? Tehát lehet jelentkezni. Mit így kell csinálni, hol keressenek?
A Budapest Egyesületnek a Wood, Facebook.
Mint fa,
mint
fa. Wood,
igen,
Budapest,
igen. És ott lehet jelentkezni, és akkor gyakorlatilag lehet önkéntesként is segíteni nekünk, de mecénás az a legfontosabb, mert azért nyilván hozzátartozik, hogy azért nem olcsó ültetni fát, főleg, hogy a szakmai kezekben van ez a faültetés, és hát hál' Istennek azért a mi egyesületünkben egyre több szakember van tájépítéstől kezdve, aki erdészettel foglalkozik, de azt gondolom, hogy rengetegen jelentkeznek, és hát a legfontosabb, hogy egyébként egy névre szóló fát kap mindenki, és táblácskát, átadással, tehát hogy azt gondolom,
a legfontosabb az, hogy ne vágják ki másnap és vigyék el tüzelőnek, de hát reméljük,
igen,
hogy erről az András úti biztonsági kamerák
gondoskodnak. De az hozzá tartozik, hogy azért vannak tényleg meglepő, hogyha ezt így megemlített, azért vannak meglepő reakciók, tehát egyrészt pont itt a környéken egyszer kitaláltuk, hogy az egyik vonalunk az lesz, hogy belső udvarokat fogunk fásítani, amire végül semmi nem lett, mert mindenki retteget, hogy itt biztos romkocsmát szeretnénk létrehozni. Egyet kérdezik.
Mert megláttak téged, és akkor azt mondták, hogy
nem, egyszerűen, de úgy, hogy oda vittünk 3D-s tervezők a tájépítészektől, pénzt is vittünk, hogy de jó, találtunk szponzort rá, és mondták, hogy nem, mert itt romkocsma lehet, és egyet kérnek, hogy padot ne tegyünk le, mert akkor az emberek le akarnak majd ülni az udvaron. Nem biztos, hogy ez a jellemző az összes bérházra, de azért ez egy fontos tanulság volt, meg azért nyilván ezeknél a felültetéseknél is azért volt, mert egy-kettő olyan, amikor kaptam e-mailt, hogy köszönjük szépen, nagyon örülünk neki, és pont ezért költöztünk itt a városból, hogy természet közelben legyünk, de lehetne az, hogy ezeket a fákat máshova ültetjük, mert hogy nagyon virágzik, és hogy nem szeretnének nagyon takarítani ezután, úgyhogy azért vannak ilyen meglepő reakciók, de azért a jó részét elmondjam, tényleg rengeteg civil jelentkező van, aki a gyerekének házassági évforduló, születésnapja jönnek, és ezt adják ajándékba a családtagnak. Úgy, és hát a legjobb, amikor meg tényleg gyerekek jönnek, akik azt mondják, hogy egyébként látták a Petinél, meg a Boginál, és ők szeretnének ültetni egy fát. Ezek a legmeghatóbbak, és azt gondolom, hogy akkor végig is az edukáció is azért működik benne.
Hát akkor fejezzük be azzal, amivel kezdtük, az életkoroddal, és nyilván, hogy egy turnéhoz mindenképpen, színházi előadáshoz, és minden máshoz is egyszerűen kell a kondi, kell az, hogy karban tartsd magad. Van-e valami, amit csinálsz rendszeresen, kevésbé rendszeresen? Nyilván előadó művészként sem mindegy, hogy hogy néz ki az ember.
Nagyon nem mindegy, és erre figyelnem is kell, és most nyár végén most megint borzasztóan belekezdtem az edzésbe, a futásba, a focizásba, otthoni tornára, súlyemelés, hát azért ezt nem mondanám még, hogy súlyokat emelek, de rajta vagyok, mert szerintem aki színpadon van, aki igenis kötelessége figyelni erre. Tehát az hülyeség, és ki is kérem magamnak, aki valaki azt mondja, hogy de hát én ilyen vagyok, így kell elfogadni. Nem, én azt gondolom, hogy ez tiszteletlenség a közönséggel szemben az, hogyha nem figyelsz arra, hogy hogyan nézel ki, hogy milyen állapotban vagy. Hát egy koncert miről szól? Hát az nem csak egy érzelmi, szellemi igénybevétel, hanem egy fizikális igénybevétel is. Tehát, hogyha te azt akarod mondani, hogy te a legjobbat akarod a közönségnek, akkor erre figyelned kell. Úgyhogy de hát nyilván mondjuk azért nem nehéz a mi családunkban sokat sportolni, hiszen végül is egy jó nagy adag presszió van a Bogi családja részéről, ez ilyen Ági, egy fantasztikus sportoló, tehát tényleg a Pilates egyik császárnője Magyarországon, a nagypapám, hát most már mondhatom, hogy nagypapám, hiszen egy nevünk van, hiszen Dallos Ernő, a győri kosárcsapatnak a megalapítója, edzője, TFN tanár, tehát hogy azért ők azért tudnak finom.
Muszáj teljesíteni.
Muszáj. Tehát az az igazság, hogy muszáj is, meg azért tudnak is megjegyzéseket tenni. Tehát például, hogyha én bemegyek egy medencébe, és megjelenik az Ági, vagy bárki a családból, akkor nem lehet az,
hogy... Az Ági a Bogi anyukája.
Bogi anyukája. Akkor nem lehet az, hogy én átcsorogjak. Tehát akkor nekem el kell kezdenem úszni. Tehát, és akkor úgyhogy tudom, hogy én csak akkor mehetek medencézni nyugodtan, hogyha egyedül vagyok.
Hány éve vagytok házasok?
Három éve
vagyok. Mert sok sikert a következő néhány tíz év. Nem, hát viccelek. De azért biztos, hogy ebben igazad van, és azért ez nagyon fontos.
Persze, fontos, szerintem kell, és sajnos, és meg hát nem azért, azért sok rossz példa is van előttem, amikor arra gondolok, hogy gyerekként hogy felnéztem rá, és akkor találkozom vele idősebbként, és azt látom, hogy jó le van épülve, és azért én azon vagyok, hogy ez ne történjen meg. Tehát, hogy a gyerekkoromból adódóan, hogy művész közegben nőttem fel, azért sok jó példa volt előttem, akiket nagyon szeretek, és örülök, hogy beszéletek velük, és hogy talán már barátként is, vagy mint művészként néznek rám, ahogy felnőttem, de azért sok rossz példa is van, és azokat próbálom elkerülni.
Na hát sok sikert ehhez. Októberben hol láthat téged a közönség? Nyilván a tévében sokat, de egyébként, hogyha Bieber koncertre akar menni, vagy színházba akar megnézni, mit javasolsz?
Nagyon bízom benne, hogy októberben még sokat, mi koncertezünk, de én azt gondolom, hogy azért most letesszük a hangszereket, és jön egy kreatív időszak, amikor fel kell készülnünk a jövő nyárra, hiszen azért mégiscsak a több hónap kimaradt, borzasztóan felgyorsult a világ zenei téren is, tehát hogy nem lehet, hogy ücsörög az ember otthon, és majd fél évente kiad egy dalt, állandóan jelen kell lenni a social térben. Színházban pedig változott, a József Attila Színházban, meg a Madány Színházban játszom, nyilván a Madácsban ott blokkosítva játszunk, tehát alapvetően szerintem legközelebb majd macskákat játszunk, majd azt hiszem október-novemberben.
Az azt jelenti, hogy több szereposztás van.
Több szereposztás van, és ugye nem úgy játszunk, hogy minden hónapban akkor egy-két előadás bekerül, hanem tömbösítve játszunk, tehát akkor januárban ilyen lejátszunk 20-at, és aztán nem játszunk egy évig. A József Attilában meg a Macskafogóban, úgyhogy azt hiszem játszunk minden hónapban. Egyet elfelejtettem, elnézést, és hát tényleg hát apukámmal lesz most bemutatunk a Vidám színpadon, a nőkről, úgyhogy szerintem azt is játszunk majd októberben.
Elkezdtétek már a próbát?
Jövő héten kezdjük.
Hú, hát ez izgalmas lesz, biztos játszottatok már együtt?
Játszottunk együtt Nyíregyházán a Napsugár fiúkban, ami óriási élmény volt. Több szempontból is, egyrészt, hogy együtt játszottam apukámmal, másrészt meg az, hogy milyen volt a viszonyunk itt színpadon, meg próba közben, nagyon jó, tehát nagyon jó volt. Úgyhogy kíváncsi vagyok ez, hogy akkor nyilván ez egy sokkal rövidebb próbaidőszak lesz, meg több szereplős is, ott gyakorlatilag csak négyen voltunk, nem bocsánat, de sokkal kevesebben voltunk, akik állandóan színpadon voltak, úgyhogy kíváncsi vagyok ez a két hét, ez hogy fog majd menni.
És ez nagyon más, tehát úgy kérdezem, hogy mondjuk Lesz közös öltözőtök?
Lesz közös öltözőnk, és én azt gondolom, hogy apukám is nagyon sokat változott, tehát ahhoz képest, hogy milyen kritikus volt velem, és milyen kényszere volt arra, hogy állandóan beleszóljon abba, hogy én hogyan játszom, hogy milyen vagyok a színpadon, hogy hogyan viselkedjek, nagyon megváltozott, és most már bízik abban, hogy én tudok jó döntéseket hozni, és csak egy-két dologban szól bele, és jön oda, és nem utasításokat, csak sugallatokat. De egyébként most már így vagyok vele, hogy egyébként most már én is. Néha oda megyek apámhoz, és beszélgetünk egy-két
dologról. Neked meg hiányzik.
Így van. Úgyhogy ki is kérem a véleményét.
Hát igen, ez így van, hogy az ember azért lassan a szüleivel összenő.
Abszolút, és szerintem összenőttünk rendesen.
Puskás Péternek nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm szépen.